Tehát a pénzpiac és azon belül is a pénzkereslet a mai téma. Ugye, ahogy jeleztem, a pénzkínálat egyelőre nem kerül bemutatásra. A pénzkeresletnek egy klasszikus változatával kezdeném, és utána bemutatom a keynesiánus pénzpiacot. És az óra második részében pedig össze fogom kapcsolni a pénzpiacot az árupiaccal. Nos, a klasszikus pénzpiac alapfeltevése gyakorlatilag egy olyan pénzelmélet, amely lényegében a pénzt úgynevezett tranzakciós pénznek tekinti, tranzakciós eszköz. Gyakorlatilag ugye ezt régebben úgy mondták, hogy forgalmi eszköz, közvetíti az áruk cseréjét a pénz. Tehát a pénznek igazából egyetlen funkciója van, vagy ez az elsődleges funkciója, hogy az árucsere közvetítéséül szolgál. A klasszikus hagyománynak két változata, lényegében hasonló változata alakult ki, bár a második változat az közelebb áll a pénzkeresleti megközelítéshez, mint látni fogják. Az első változat a Fisher-féle, Irving Fisher amerikai közgazdást, Fisher-féle forgalmi egyenlet, amely a következőképpen néz ki, ez az alapképlet, M-szer-V egyenlő P-szer-T, ahol M a pénzmennyiség, tehát a money, a V a pénz forgási sebessége, a forgási sebesség az gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy egy időszakban, mondjuk egy év alatt egységnyi pénz hányszor cserél gazdát. Értelemszerűen, hogyha úgy közelítjük meg a kérdést, hogy mekkora mennyiségű pénz szükséges a tranzakciók lebonyolításához, tehát az árucserék lebonyolításához, minél nagyobb a pénz forgási sebessége, annál kevesebb szükséges. Hiszen, hogyha mondjuk kettő, akkor ugye egy pénzdarab az kétszer is megfordul, tehát csak fele akkora pénz mennyiség szükséges a cserék lebonyolításához. Ugye P-t ismerjük, ez az árszínvonal, és a T pedig a tranzakciók volumene, ez lényegében az áru tömeget jelenti, amely ugye cserére vár, hogy a pénz a cseréket közvetítse. Na most ebből, majd mint látni fogjuk, ez a kettő, ez adottnak feltételezik, tehát a pénz forgási sebességét és a tranzakciók volumenét, ezt adottnak feltételezik. Lényegében ez a tranzakciók volumene, ez megfeleltethető a reáljövedelemnek, hiszen az egy árutömeg. Tehát így már ismerősebb a jelölés, és tudjuk, hogy klasszikus modellben ez nem más, mint a potenciális jövedelem. Ugye a munkapiacon kialakul az egyensúly, ami meghatározza a mindenkori teljes foglalkoztatásnak megfelelő nemzeti jövedelmet. Ugye ezt ismerjük, ezt az összefüggést. A pénz forgási sebességéről pedig azért teszik föl, hogy az adott, hogy úgy gondolják, hogy ez egy intézményi adottság. Tehát hosszú idő alatt ez megváltozhat, de viszonylag rövid távon nem változik. A fizetési szokásoktól függ, hogy hányszor cserél gazdát egy pénzdarab, tehát ezt rövid távon konstansnak tekinthetjük. Fischer egyébként eredetileg a következőképpen írta föl ezt az egyenletet, és egy kicsit így ugye érthetőbb, azt mondta, hogy ugye a forgalomhoz szükséges pénzmennyiség az egyenesen arányos az árukár összegével, ahol ez a P/T, ami valójában egy agregátum, a következőképpen írható föl, ugye I megy 1-től N-ig, kis PI-szer kis TI, ahol TI ugye az I-edik termék mennyisége, PI pedig az I-edik áru ára. Tehát ugye X darab autót legyártottak, ennek az ára valamekkora ár szorozva mennyiséggel. X darab burgonyát szorozva az árával összeadjuk. Akkor ez itt az áruk árösszege. Minél nagyobb az áruk árösszege, annál nagyobb pénzre van szükség a gazdaságban. Viszont ugye fordítottan arányos ez a pénzforgási sebességével. Na most, mivel ugye feltételeztük, hogy a jövedelem, tehát most ha visszatérünk ehhez a formához, vagy másképpen a tranzakciók volumene, illetve a pénz forgási sebessége az rögzített, ebből jön a Fischer-féle pénzelméletnek a központi üzenete, hogyha a pénzmennyiség nő, akkor azt az árak arányos változása követi. Tehát ugye, mivel a pénzről azt feltételezzük, hogy kizárólag áruvásárlásra költik, ezen kívül még lehet elszámolási eszköz funkciója, ugye, vagy értékmérő funkciója, kifejezi az áruk értékét, de mint eszköz, tranzakciós eszköz, ezért minden pénz, amit bekerül a forgalomba, azt elköltik. A történet a következő, tételezzük fel, hogy egy reggel mindenki arra ébred, hogy kétszer annyi pénze van, mint korábban volt. Miközben a piacon található árutömeg az ugyanakkora. A pénz forgási sebessége pedig rögzített. Nyilván az azt jelenti, hogy először úgy gondolhatják ugye az emberek, hogy jaj de jó, gazdag lettem, kétszer olyan gazdag vagyok, mint voltam. Viszont ugye, mivel a pénzt azt el kell költeni, ez a nagyobb pénzmennyiség nagyobb keresletet jelent a meglévő árutömeg iránt, ezért arányosan emeli az árakat. Ez a mennyiségi pénzelmélet központi üzenete, ugye a pénzmennyiség határozza meg az árszínvonalat, ezért nevezzük mennyiségi pénzelméletnek. A pénz semlegessége, a pénz semleges a reál folyamatokat illetően. Tehát nem hat a reál szférára, nem változtatja meg sem az áru mennyiséget, tehát a reál jövedelmet, sem pedig a relatív árakat. Mert ugye ez a történet, az előbbi történet úgy is végbe mehetne, hogy bizonyos áruk iránt jobban nő a kereslet, mint más áruk iránt. És egyes áruk ára emelkedne, míg más áruk ára az, hát lehet, hogy az is emelkedne, de nem olyan mértékben. Tehát megváltoznának az árarányok. De itt azt feltételezzük valójában, hogy az árarányok sem változnak. Tehát csak egyenletesen minden áru iránt nő a kereslet, és ezen keresztül ugye az árak megduplázódnak. A mennyiségi pénzelmélet második klasszikus változata az úgynevezett Cambridge-i formula. Amely lényegében ugyanazt az összefüggést állítja föl, azzal a különbséggel, hogy ez már alapvetően pénzkeresleti megközelítést jelent. Itt ugye a pénz valahogy bekerült a forgalomba, és ott forog. a forgási sebességnek megfelelően. De ugye mégis meghatározott mennyiség van a forgalomban, tehát az mindig valakinél van, az a pénz. Az emberek azt tartják. Tehát van egy készlet, ami valakinél elhelyezkedik, persze, ugye vándorol egyik kézből a másikba, mert a pénz forog, ugye azt szokták mondani, hogy a mennyiségi pénzelmélet két változata szerint a pénz, ez a lényege a tranzakciós felfogásnak, olyan, mint a forró krumpli, ugye senki sem tartja meg, hanem dobálják. Tehát nem ülepszik le. Nincsen olyan pénz a forgalomban, amely más célt szolgálna, mint áruk vásárlását, csak ideiglenesen tartózkodik, mindig valakinél, valakiknél, például, hogy egy időszakban valamekkora pénz mennyiségem van, és azt az időszak során elköltöm. Addig, amíg a következő fizetésemhez hozzá nem jutok például. Na most, a Cambridge-i formula tehát a pénztartásra helyezi a hangsúlyt. Másrészt azt feltételezi, hogy az emberek reál pénzt kívánnak tartani, a reál pénz az ugye a pénzmennyiség osztva az árszínvonallal. Hát maga az árszínvonal is egy elég idétlen kategória. Ugye mit meg tudná valaki mondani, hogy mekkora most az árszínvonal, vagy mekkora volt tegnap? Ugye lényegében ehhez az összes áru árát fel kellene sorolni. Tehát mint olyan, hogy árszínvonal statikusan nincs. Van persze dinamikusan, mert ugye átlagos változását az áraknak egy árindex segítségével meg tudjuk mutatni. Valójában akkor járunk el helyesen, hogyha ezt úgy feltételezzük, ahogyan ez a forma írja, minthogyha egyetlen termék lenne, és annak az ára lenne az árszínvonal. Tehát ugye akkor ez az M per P, ez azt jelenteni, hogy x darab termék ebből az egyik egy termékből, hiszen az ára valamennyi, van valamekkora pénz, a kettő hányadosa ugye egy termékmennyiség lesz, amit meg tudunk vásárolni. Na most, tehát reál pénzt akarnak tartani, másrészt ugye, mivel pénztartásról van szó, forgási sebesség reciproka, vagy így, hogy K egyenlő 1 per V, ugye azt mutatja meg, hogy mekkora hányadát kívánják az emberek a reál jövedelemnek reál pénzben tartani. Tehát adott a reál jövedelem, egy K együttható, mondjuk ez 0,2, hogyha a pénz forgási sebessége 5, ugye 1 per V, akkor az azt jelenti, hogy a teljes jövedelem 20%-át kívánják az emberek reál pénzben tartani. Tehát ez lényegében ugyanaz a formula, hiszen ha átalakítjuk, ugye visszakapjuk, tehát K helyére beírjuk az 1 per V-t, visszakapjuk az előző forgalmi egyenletet, hát itt már kimondtuk ugye, hogy T egyenlő Y-nal, csak itt a pénz keresletre helyeződik a hangsúly, amely a reál jövedelemnek egy állandó hányada, ez ugyanaz a feltevés, hogy a pénz forgási sebessége konstans. És ennek eredményeképpen a mennyiségi pénzelmélet semlegességi tétele ugyanúgy érvényes, mint az előbb. Most is eljátszhatjuk a történetet, hogy van valamekkora pénz a forgalomban, reál pénzként, adott árszínvonal mellett, ami mondjuk x százaléka, mondjuk 20%-a a reál jövedelemnek. És akkor beöntünk valamennyi pénzt a forgalomba, ezt majd részletesebben a pénzkínálat vizsgálatánál fogjuk bemutatni. Lényegében azt feltételezzük, hogy a pénzmennyiséget Az állam az képes változtatni, elsősorban a bankrendszer útján. Tehát képes több pénzt benyomni a forgalomba. Na most, az eredmény, hogyha több pénz kerül a forgalomba, mivel ugye ez rögzített, megint csak az lesz, hogy fölborul az egyensúly, és egy új árszínvonal alakul ki. Tehát ugye kezdetben a pénzmennyiség növekedése, a reál pénzmennyiséget növeli, de mivel az emberek ugye az állandó hányadát akarják a reál jövedelemnek tartani, ez pedig nem változott, el fogják költeni a pénzt, megszabadulnak tőle, és ezzel az árakat emelni fogják. Tehát a klasszikus pénzelmélet mindkét változata az lényegében a pénz mennyiségi szemléletét jelenti, és a pénz semleges lesz a reál folyamatokat illetően. Egyébként ugye ez nagyjából megfelel a hétköznapi szemléletnek, ugye ha belegondolnak, akkor ha az embereket megkérdeznénk, hogy mi az oka az inflációnak, tehát az árszínvonal emelkedésének. Nagyon sokan azt mondanák, nem mindenki, hogy azért van infláció, mert túl sok pénz kerül a forgalomba. És ugye az emberek elköltik, és így az árak növekedni fognak. De ne felejtsük el, ugye, hogy egy központi feltevés, hogy gyakorlatilag a gazdaság az a potenciális kibocsátás szintjén van. Így összességében a pénzpiacon az árszínvonal határozódik meg. Tehát, mivel a jövedelem az adott, és a pénz forgási sebessége is adott, adott pénzmennyiség mellett egy árszínvonalat tudunk meghatározni. Ehhez kapcsolódik, bár gyökeresen eltér ettől, a Keynes-i felfogás. A Keynes-i felfogása a pénzpiacnak, a pénzelméletnek egészen más. Ugye lényegében itt azt mondhatjuk, hogy a pénzkereslet az a reál jövedelem függvénye. Tehát ugye úgy is fölírhatjuk ezt, hogyha L-lel jelölöm a pénzkeresletet, hogy az a reál jövedelem függvénye, és ugye ez egyenlő a pénzkínálattal, ez a pénzpiaci egyensúly. Tehát L a pénzkereslet. Ami ugye azt jelenti, hogy egyedül, mivel a pénz csak tranzakciós pénz, csak a jövedelemtől függ. Keynes-i elmélet az ugyancsak a pénz kereslet elmélete, és kapcsolódik a Cambridge-i felfogáshoz, ugye ez Alfred Marshall volt a Cambridge-i iskola vezetője, és ő is ezt a tranzakciós felfogást vallotta, Keynes pedig Marshall tanítványa volt. Azonban ő a pénzkereslet elméletét módosítja. Azt mondja, hogy lényegében a pénzkereslet az, mivel a pénz az, pénz iránti kereslet az valóban részben tranzakciós pénz, tehát függ a jövedelemtől, mégpedig pozitíve függ a jövedelemtől, ugye minél nagyobb az árutömeg adott forgási sebesség mellett, annál nagyobb mennyiségű pénzre van szükség a cserék lebonyolításához. De emellett a pénz iránti kereslet a kamatláb függvénye is. Mégpedig a kamatlábnak negatív függvénye, és a kamatfüggő pénzkeresletet úgy is szokták nevezni, hogy tétlen pénzre irányuló kereslet. Tehát ez a pénz, ami a kamatláb függvénye, ez a pénzkereslet, ez nem tranzakciós pénzkereslet. A gazdaságban kell lennie egy olyan pénzkészletnek is, mondja Keynes, amely nem vásárol árukat, hanem ezt likviditási céllal tartják, tehát likviditási céllal, ugye a likviditás az fizetőképességet jelent, ez különböző motivumokból fakad, úgynevezett óvatossági motivumból, vagy spekulációs motivumból. Mind az óvatossági, mind a spekulációs pénzkereslet negatív függvénye a kamatlábnak. Tehát, ha ezt megbontjuk L1-re, ami Y függvénye, és L2-re, ami a kamatláb függvénye, akkor ez az L2 a kamatláb függvényében egy negatív pénzkeresleti függvény lesz. Minél magasabb a kamatláb, annál kisebb a tétlen pénzre irányuló kereslet, illetve minél alacsonyabb a kamatláb, annál nagyobb. Először adnék erre egy általános magyarázatot. Ugye a likviditási cél motiválja az embereket. Tehát, hogy fizetőképesek legyenek. Na most, viszont ha valaki tétlen pénzt tart, ez azt jelenti, hogy annak nincsen hozama. Tehát elveszíti a tétlen pénzt tartásával a kamatot, mint olyat. A kamat az opportunity kosztja a pénztartásnak. Nyilvánvalóan minél magasabb a kamatláb, annál nagyobb a veszteség, az elveszített kamat, hogyha pénzt tartok. Tehát növekvő kamatláb mellett az emberek többsége csökkenteni fogja ezt a tétlen pénzállományt, hogy a veszteségét csökkentse. Míg ugye alacsony kamatláb mellett viszonylag kicsi a veszteség. A kamat a Keynesi felfogás szerint a likviditásról való lemondás jutalma. Tehát a likviditásról való lemondás jutalma. Vegyük észre, hogy a kamatláb az egy reál tényező, hülyeséget írok. Tehát, hogy a kamatláb a... Megvan. Keynesi felfogás szerint monetáris jelenség, szemben a klasszikus felfogással, ahol a kamatláb reál tényező. Nemrég tárgyaltuk ugye az árupiacot. A neoklasszikus árupiacon a beruházás-megtakarítás egyensúlyában határozódik meg a kamatláb. Tehát a kamat egy reál tényező. A pénzpiacon sehol nem szerepel a kamatláb, tehát nem monetáris tényező. Azt már sokan pedzegették úgymond Keynes előtt, hogy a pénznek és a kamatnak valami köze lehet egymáshoz. Vannak megelőző elméletek, amelyekkel én itt nem foglalkozom. De ennyire egyértelműen, mint Keynes, hogy a kamat az lényegében monetáris jelenség, előtte senki nem mondta ki. Tehát itt ugye a pénzpiac alapjelensége a kamatláb. Egy másik megközelítés a spekulációs megközelítés, amely ugye szintén hasonló összefüggést állít föl, Ugye ez is lehet L2. A következő képpen jelöljük ezt a, hogyha ez egy hiperbóla, ezt az IL kamatszintet, amelyhez tart ez a függvény, ez a pénzkeresleti függvény, tehát jelöljük ezt IL-lel. Ez a spekulációs megközelítés. A következőképpen azt mondom, hogy a likviditás tekintetében a pénzhez legközelebb álló dolog az vajon micsoda? Az értékpapírok, a kötvények. Tehát a vagyon gyakorlatilag két részből áll, pénzből és értékpapírokból, bond a kötvény. És tegyük fel, hogy ez egy állandó. Ez egy portfólió, amelyben valamekkora mennyiségű pénzt és valamekkora mennyiségű kötvényt tartanak. Az, hogy ez hogyan oszlik meg, ez lényegében a kamatláb alakulásától függ. Ezt tükrözi ez a függvény is. Ugyanis az emberek azok, hogy milyen arányban tartják likvid vagyonukat pénzben és milyen arányban kötvényben, azt annak alapján döntik el, hogy milyen kamatlábra számítanak a jövőben. Azt mikroökonomiában mindenki megtanulta, hogy az értékpapírok árfolyama, tehát a kötvények árfolyama is fordítottan arányos a kamatlábbal. Tehát ha a kamatláb emelkedik, akkor az értékpapírok árfolyama csökken. Ha a kamatláb csökken, akkor az értékpapírok árfolyama nő. De mitől függ az, hogy milyen kamatlábra számítanak az emberek a jövőben, vagyis hogy milyen árfolyamváltozásra számítanak? Ez lényegében attól függ, hogy most mekkora a kamatláb. Minél alacsonyabb a kamatláb, annál többen vannak úgy, hogy azt gondolják, hogy ez már elég kicsi. Tehát ennél kisebb már nem lesz. Vagyis kamat emelkedésre számítanak. Tehát minél lejjebb megy a kamatláb, annál többen várnak kamatemelkedést, vagyis árfolyam csökkenést, ami azt jelenti, hogy akkor eladják a kötvényeket, és pénzt keresnek. Van egy olyan szintje, ezt likviditási csapdának nevezik, ezt a szintet, ahol egy ilyen határ kamatláb alakul ki, amikor már gyakorlatilag mindenki azt várja, hogy a kamatláb az ennél alacsonyabb nem lesz, és ezért a jövőben emelkedni fog. És ugye mivel fél attól, hogy az értékpapírok árfolyama zuhanni fog, adja el mindenki az értékpapírt, és a kereslet az döntően a pénzre irányul. Tehát végtelenül naggyá válik, ha úgy tetszik, a pénz iránti kereslet. Na most, ez a likviditási hajlam, tehát, amit vagy így értelmezünk, amely végül is azt eredményezi, hogy a pénzkereslet az a kamatláb függvénye, mégpedig a kamatláb negatív függvénye lesz. Na most, ez a Keynes-i pénzpiac lényege. Egyébként egy pillanatra visszatérve erre, ugye biztosan közismert, bár nem biztos, de elnézést, hogyha közismert dolgokat mondok, ugye Keynes azon kevés közgazdász, elméleti közgazdászok közé tartozott, akik ugye a gyakorlatban is megállták a helyüket Ricardo mellett, hatalmas vagyonokat keresett spekulációval a tőzsdén, illetve műkincs spekulációval is. Megfigyelte a tőzsde működését, tehát ő ezzel maximálisan tisztában volt, és tudta, hogy ott a csorda szellem uralkodik. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, vagy sokan azt gondolják, hogy a kamatláb az most már emelkedni fog, akkor mindenki arra fog játszani. És szabadul a papíroktól, és pénzt keres. Ami nagyon fontos, hogy ebben a pénzelméletben amelyben a pénz nem csak tranzakciós pénz, hanem ilyen tétlen pénz is. Már nem érvényesül a semlegesség. Tehát a pénz nem semleges. Lényegében ez a felfogás a klasszikus mennyiségi pénzelmélet, tehát beleértve a közvetlen előzmény a Cambridge-i formula cáfolatának is tekinthető. Itt már nem működik az a történet, hogy a pénz az forró krumpli, tehát csak tranzakciós eszköz. Ha pénzt pumpálnak a gazdaságba az állam, akkor annak egy része valóban tranzakciós pénzé válik, és esetleg előfordul, hogy ez fölhajtja a keresletet. Másrészt ne feledkezzünk meg róla, hogy ugye a Keynesi feltevések az árupiacra vonatkozóan viszont azt mondják, hogy a jövedelem sem adott. A jövedelem is változtatható gazdaságpolitikai eszközökkel. És ugye, ha beöntik ezt a több pénzt a forgalomba, akkor az részben tétlen pénzé válik. Nem vásárol árukat. Az emberek nem fogják elkölteni. A pénz a leglikvidebb dolog, nincsen helyettese, csak tökéletlen helyettese. A kötvény. Tehát nem működik ez a semlegesség a gazdaságban lévő tétlen pénz miatt. Ez így egy lényegesebb, bonyolultabb modellt ad, mint a klasszikus modell. Ugye a klasszikus modellben a kamatláb meghatározódik az árupiacon, az árszínvonal meg a pénzpiacon. A jövedelem az gyakorlatilag adott. Itt viszont, tehát a Keynes-t továbbvéve, ha az árupiaccal összekapcsoljuk, akkor egy olyan modellt kapunk, amelyben mind az árupiac, mind a pénzpiac két változótól közvetlenül függ, a jövedelemtől és a kamatlábtól. Elnézést, itt lemaradt a nyíl. Tehát az áru és a pénzpiac az nem válik ketté, nem dihotóm, mint a klasszikus modellben, ugye a kamat reáljelenség, a jövedelem reáljelenség, és egyelőre az árszínvonal az, ami a pénzpiacon meghatározható, hanem ezek szimultán kerülnek egyensúlyba. Az árupiacról gyakorlatokon legalábbis már levezettük az úgynevezett IS görbét. A pénzpiacról pedig levezetjük az LM görbét. Mindkettő egy olyan összefüggés lesz, ami az adott piac egyensúlyát tükrözi. Tehát az IS görbe az árupiaci egyensúlyt, az LM görbe, a betűk ugye liquidity money, pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzpiaci egyensúlyt. És így együtt megkapjuk az együttes egyensúlyt, ez a híres ISLM modell nagyon érdekes, hogy ezt a modellt ugye nem maga Keynes találta ki, hanem követői. Az alapjait John Hicks, a mikroökonomiából is megismert John Hicks, angol közgazdász fektette le, egy 1937-es cikkében, a címe az volt, hogy Mr. Keynes és a klasszikusok. Hogy a Keynesi elméletet a klasszikus elmélettel szemben formalizálja. Egy évvel az általános elmélet megjelenése után már megszületett ez az ISLM modell, ennek első változata, de ez lényegileg nem változott az idők során. Ez azóta is a tankönyvek, a makroökonomia tankönyvek központi anyaga. Az áru és a pénzpiac együttes egyensúlyát, és ezen keresztül a gazdaságpolitikai beavatkozást áru, illetve pénzpiaci oldalról fiskális politikával, és monetáris politikával ezen keresztül tudják vizsgálni. Tehát ez a modell, ez az ISLM modell központi helyet foglal el az anyagban. Ezzel gyakorlatilag már majdnem fölépítettük a teljes modellt, majd még lesz némi kiegészítés, mert itt még gyakorlatilag azt feltételezzük ebben a modellben, hogy lényegében az árszínvonal az adott. És majd a továbblépés azt fogja jelenteni, amikor az árszínvonal is változó lesz. Mindjárt levezetem így az LM görbét, illetve az IS görbét, és akkor ugye meglátjuk, hogy hogyan is néz ki ez a modell. Tehát kezdem, mivel ez még nem ismert, a pénzpiaci egyensúllyal. Amely az úgynevezett LM görbét határozza meg. Ugye a pénzkínálat azt adottnak tekintjük, amelyet lényegében az állam, a monetáris hatóság, a jegybank az változtathat. Ugye ez a reál pénzkínálat. A pénzkereslet az pedig ugye részben tranzakciós, részben pedig spekulációs óvatossági, tehát L, ami L1 plusz L2. Ugye L1 az egyenlő K-szor Y, tehát a reál jövedelem állandó hányada, ugye ez a tranzakciós pénzkereslet, és L2 pedig L0 minusz B-szer I, egy lineáris egyenlettel közelítjük, tehát ugye ilyen hiperbólaként ábrázoltam a negatív meredekségű tétlen pénze irányuló pénzkeresletet, de az egyszerűség kedvéért most ezt linearizáljuk, tehát legyen egy lineáris pénzkeresleti függvény. És így a pénzpiaci egyensúly a következőképpen írható fel, ugye a pénzkínálat, a reál pénzkínálat egyenlő a reál pénzkereslettel, tehát M per P egyenlő K-szor Y plusz L0 minusz B-szer I, ahol ugye K a pénztartási hajlandóság, azt mutatja meg, hogy hányad részét kívánják ugye reál jövedelemnek pénzben tartani, tranzakciós pénzben, átlagosan az emberek a gazdaságban, B pedig a pénzkereslet kamatrugalmassága, amely tehát azt mutatja meg, hogy a kamatláb 1%-os változására ugye hogyan változik a pénzkereslet. Hány százalékkal változik, tehát ez a pénzkereslet kamatrugalmassága. Ez a következőt jelenti, ugye, ha ezt a kamatlábra rendezzük, akkor azt az egyenletet kapjuk, hogy ugye I egyenlő K-szor Y plusz L0 mínusz M per P per B. Ez az úgynevezett elemgörbe egyenlete. Ez az elemgörbe egyenlete. Látható, hogy ez egy jövedelem kamatláb összefüggés. És ugye azt is látjuk, hogy ez egy pozitív meredekségű görbe. A meredeksége K per B. Megmutatom ennek egy egyszerű levezetését grafikusan is. Tehát legyen itt ezen a tengelyem a pénzkereslet, illetve a pénzkínálat a kamatláb függvényében, és itt a mellette lévő koordináta rendszerben, ahová levezetjük majd az elemgörbét, legyen a tengelyeken az Y, illetve a kamatláb. A pénzkínálat az adott. Tehát M per P az rögzített. Adott jövedelem mellett a pénzkereslet az negatív függvénye a kamatlábnak, tehát azt mondhatom, hogy ez az L, Y, 0 jövedelem mellett. Akkor az egyensúly, az ugye egy meghatározott kamatláb mellett jön létre, jelöljük ezt I0-lal. Vegyük föl ezt az Y0 jövedelmet itt, ugye ezen a tengelyen, és rendeljük hozzá I0-t. Ezzel megkapjuk gyakorlatilag az elemgörbe egy pontját. Tegyük fel, hogy nő a jövedelem Y1-re. Ugye, mivel a jövedelemnek pozitív függvénye a pénzkereslet, az azt jelenti, hogy minden egyes kamatláb mellett megnő a pénz iránti kereslet, tehát LY1 az LY0-tól jobbra fog elhelyezkedni. Mivel a pénzkínálat nem változott, ez egy I1 kamatlábat fog eredményezni, ugye a megnövekedett pénzkereslet változatlan pénzkínálat mellett fölhajtja a kamatlábat, tehát ezt hozzárendelve Y1-hez ugye megkapjuk grafikusan is az elemgörbét. Amely a jövedelem növekedésével ugye növekszik, tehát pozitív meredekségű. Ha nő a jövedelem, akkor változatlan pénzkínálat mellett ugye nő a pénzkereslet, a tranzakciós pénzkereslet, ami ugye magasabb kamatláb mellett fog egyensúlyba kerülni a pénzkínálattal. Ugye az elemgörbe tehát a pénzpiaci egyensúlyt mutatja, azokat a jövedelem és kamatláb kombinációkat, amely mellett a pénzpiac egyensúlyban van. Mivel előadáson nem volt, csak gyakorlaton, tudomásom szerint, akkor még Dietmar tartotta az előadásokat, vagy lehet, hogy már én tartottam, nem tudom. Térjünk vissza az árupiacra. Az árupiaci egyensúly az úgynevezett I-es görbe tükrözi, amely ugye ugyanúgy egy jövedelem kamatláb összefüggés lesz. Talán emlékeznek rá, ugye az Y egyenlő AD összefüggésből vezettük le, fölírom újra emlékeztetőül. Ugye C0 plusz
C kalapszor Y, mínusz az adók, plusz a transferek, ugye ez a fogyasztási kereslet, plusz I0, mínusz A-szor kis I, amely ugye a beruházás kamatfüggő része, plusz G. Elnézést, itt ez már nem fért ki. Ugye ebből átrendezve kaptuk azt az összefüggést, hogy Y egyenlő 1 per 1 mínusz C kalapszor 1 mínusz Z, szorozva C0 plusz, most egy kicsit átrendezem a sorrendet, I0 plusz G plusz C kalapszor TR mínusz C kalapszor T0, és a végére rakom ezt a mínusz A-szor I-t, a beruházás kamatfüggő részét. Ezt nevezzük egyszerűen alfának, és azokat a tételeket, amelyek sem a jövedelemtől, sem a kamatláptól nem függnek, tehát autonómok, ezeket jelöljük nagy A-val. Egyedül ugye ez a zárójelben lévő kifejezésből ez a kis ászori marad ki. És akkor azt az egyszerű alakot kapjuk, hogy, és ez az I-es görbe, hogy Y egyenlő alfászor A mínusz kis ászor I. Amelyben ugye ugyanúgy a jövedelem és a kamatláb a két változók, tehát az I-es görbe, az azokat a jövedelem-kamatláb kombinációkat mutatja, amely mellett az árupiac egyensúlyban van. Hogy ismerősebb legyen, mivel ezt is majd így fogjuk ábrázolni, ugye átírom én ezt úgy, hogy kifejezem belőle I-t. Ha I-re rendezzük, tehát invertáljuk ezt az alakot, akkor ugye alfászor A-szor I kerül a másik oldalra, és így ugye alfászor A-val kell látosztani, és akkor azt kapjuk, ugye, hogy 1 per A-szor, kis A-szor, nagy A, mínusz 1 per alfászor, kis A-szor, Y. Tehát ez az I-es görbe két alakban is fölírva, kicsit följebb viszem, jó, hogy mindenki lássa. Azért írtam föl mindkét alakban, mert ugye így fogjuk majd ábrázolni. Ahogyan itt látjuk, tehát a jövedelem kamatláb koordinátarendszerben tudjuk ábrázolni ugyanúgy, mint a az elem görbét, a pénzpiaci egyensúly görbéjét, az árupiaci egyensúlyt, és ugye látható, hogy ez az I-es görbe, ez negatív meredekségű, ugye 1 per alfászor A a meredeksége, és ugye nulla kamatláb mellett, bocsánat, nulla jövedelem mellett, ez a tengely metszete lesz ugye az 1 per A-szor, 1 per kis A-szor nagy A. Így gyakorlatilag formalizáltan előttünk van ez az I-es elem modell. Ugye a jövedelem kamatláb koordináta rendszerben tudjuk ábrázolni mindkettőt. És így, ugye, mivel mind a pénzpiaci egyensúly, mind az árupiaci egyensúly az a jövedelemtől és a kamatlábtól függ, tehát ugye azokat a jövedelem kamatláb párokat mutatja, amelynél az adott piac egyensúlyban van. Így az áru és a pénzpiac az integrált, tehát összefügg, az áru- és pénzpiac együttes egyensúlya alakítja ki az egyensúlyi kamatlábat és az egyensúlyi jövedelmet. Y csillaggal jelöltem. Tehát most már az árupiacot nem önállóan vizsgáljuk, mint ahogy tettük ezt korábban az árupiac keynesiánus modelljének tárgyalásánál, ha emlékeznek rá, ugye ott a kamatlábat mindig megadtuk. Hanem a pénzpiaccal összefüggésben, vagyis a kamatláb most már szintén változóvá válik, ez gyakorlatilag ugye matematikai nyelven azt jelenti, hogy az árupiac önálló vizsgálata, amikor a kamatláb adott volt, egy egyismeretlenes egyenletet adott, az áru és a pénzpiac egyensúlya pedig egy két ismeretlenes egyenletrendszert, a jövedelem és a kamatlába két ismeretlen. A harmadik szint majd az az lesz, amikor az árszínvonalat is bekapcsoljuk, mint változót. De most egyelőre maradjunk ennél. Maradjunk ennél. Az ISLM modell, ahogy jeleztem, alkalmas lesz a gazdaság politikai lehetőségek elemzésére. Az IS, az árupiac egyensúlyát tükröző görbe, ugye látható, itt van az egyenlete, hogy a helyzetét lényegében A határozza meg, az autonóm tételek, amelybe beletartoznak a kormányzat költségvetési tételei is, tehát a fiskális politika tételei. Vagyis a fiskális politika az az IS görbét képes változtatni. A képletből is látszik, ugye, hogyha például megnöveljük G-t, a kormányzati vásárlást. Tessék megnézni, ugye ez A-ban szerepel, a nagy A-ban. G növekedése A növekedését idézi elő, és A növekedése pedig ugye az azt jelenti, hogy miközben a meredekség változatlan, a görbe fölfelé tolódik, vagyis lényegében jobbra eltolódik. Tehát egy fiskális expanzió az IS görbét mozgatja jobbra, egy fiskális restrikció, amikor mondjuk növelem az adókat, vagy csökkentem a kormányzati vásárlást, az pedig IS görbét balra mozdítaná. És mivel most már bekapcsoltuk a pénzpiacot, a monetáris politika magyarul pénzügypolitika is vizsgálható a modellben. Ugye itt látható fölöttem az IS görbe egyenlete. Látható, hogy ha M per P-t növelem, a pénzmennyiséget növelem, ez egy expanzív monetáris politikát jelentene. Mondjuk a jegybank az elkezdi a pénzt nyomni befelé a bankrendszeren keresztül a gazdaságba, hogy ez hogyan megy, milyen mechanizmusokon keresztül, majd a pénzkínálat vizsgálatánál fogjuk bemutatni, akkor az elem görbe jobbra tolódna. Hiszen ugye a tengelymetszete az L0 mínusz M per P per B. Vagyis akkor az azt jelenteni, hogy ez itt, ez a tengelymetszet így lefelé tolódik, vagyis az elem görbe jobbra mozdul. Tehát mindkét expanzió, fiskális vagy monetáris expanzió, az jobbra mozdítja a görbéket, a restrikció, az pedig balra. Vegyünk egy elemi fiskális expanziót. Ugye, tegyük fel, hogy a kiinduló helyzetben az áru- és pénzpiaci egyensúly az Y0, I0 kombinációban van. Jön a kormányzat, és elkezdi növelni a kormányzati vásárlásokat. Mit eredményez ez? ahogy az előbb elmondtam, az azt eredményezi, hogy az IS görbe jobbra tolódik. Tehát a kormányzati vásárlások növekedése eltolja a IS görbét. Ez a jövedelem növekedéséhez, Y1-be, és a kamatláb növekedéséhez vezet. Tessék figyelembe venni, ugye, hogy most már nem elszigetelten vizsgáljuk az árupiacot. Tehát az a feltevés, amikor azt mondtuk, hogy a kamat nem változik, az most már nem igaz. Az IS görbe jobbra tolódása nem csak a jövedelmet fogja megváltoztatni, hanem meg fogja változtatni, ugye ennyivel tolódna változatlan kamatláb mellett jobbra, hanem meg fogja változtatni a kamatlábat is, tehát a kamatláb emelkedni fog. Ha a kamatláb nem változna, akkor Y1 vessző lenne a jövedelem. Az Y0, Y1 vesző távolság az lényegében a kormányzati vásárlások nagyságának az alfaszorosát jelenteni, ugye ez volt az árupiac önálló vizsgálatánál, a multiplikátor. Viszont a tényleges változás csak ennyi lesz, mert a kamatláb nő, és a kamatláb növekedése, az viszont csökkenti a beruházást. Vagyis visszamozdulunk, Y1 vesző Y1-be, ez nem más, mint a kiszorítás. Volt már szó a kiszorításról az adóknál. Ugye, hogyha a kormányzat egyik kezével ad, kormányzati vásárlás vagy transfer, de közben meg adót szed. Amelyről a Havelmo tétel kapcsán beláttuk, hogy ez nem teljes. Most belép egy új formája a kiszorításnak, amely a pénzpiaci hatásból, a kamatláb emelkedéséből fakad, amely ugye azt eredményezi, hogy ha a változatlan kamatlábhoz képest egy kisebb jövedelem növekedés lesz, mert a közkiadást most is egy magánkiadás, a beruházási kiadás csökkenése fogja követni, ami egy ellentétes jövedelem mozgást indukál. Magánberuházás szorít ki az állami kiadás. A kamatmechanizmuson keresztül, ugye? Ez egyszerűen amiatt van, mert az elemgörbe pozitív meredekségű. Vagyis amiatt, hogy ugye a jövedelem növekedése az megnöveli a pénzkeresletet, és változatlan pénzkínálat mellett a kamatláb emelkedik. Tehát emiatt történik ez. A kiszorításnak később még egy formáját fogjuk majd meghatározni, ez az infláción keresztül is kiszorítás, vagy másképpen az árszínvonal növekedésen keresztüli kiszorítás. De erről később lesz szó. Na most, a hatásmechanizmusa tehát a fiskális politikának, egy fiskális expanziónak értelemszerűen, a fordítottja a restrikció lenne, hogy ha növelem a költségvetés valamelyik kiadási tételét, az ugye növeli a jövedelmet, de a jövedelem növekedés a tranzakciós pénzkereslet növekedésén keresztül fölnyomja a kamatlábat. Ugye az emberek, akik tartották a tétlen pénzt, azok csak akkor hajlandók átengedni ezt tranzakciós célra, hogyha nagyobb jutalmat kapnak, kamatot, ugye a kamat a likviditásról való lemondás jutalma. Ez viszont a magánberuházásokat csökkenti. Nyilvánvalóan a fiskális politika hatékonysága az lényegében attól függ, hogy az elemgörbe az mennyire lapos, vagy mennyire meredek. Erről majd később lesz szó. Illetve a tankönyvben, ugye, megnézhetik. A monetáris politikával egyszerűbb dolgunk van. Legyen ez is egy monetáris expanzió. Amikor ugye megint kiindulunk egy nulladik időpontbeli egyensúlyi helyzetből, amelynél a jövedelem I0, a kamatláb kis I, vagy bocsánat, Y0, és a kamatláb pedig I0, és most feltételezzük, hogy pénzt nyomnak be a forgalomba, majd ennek a mechanizmusa később, megint mondom, ez az elemgörbét elmozdítja elemvesszőbe, aminek az eredménye az lesz, hogy a jövedelem nőni fog, és a kamatláb pedig csökken. Ugye formailag a különbség az a kettő között, hogy míg a fiskális expanzió is, meg a monetáris expanzió is a jövedelmet növelte, ugye ez a közös, itt ez emelkedő kamatláb mellett, itt pedig csökkenő kamatláb mellett vegy végbe. Ez egy közkeletű elképzelés, tehát ez az IS elem modell azért nem nélkülözi teljesen a realitásokat. Azt mondhatjuk ugye, hogy azzal, hogy pénzt nyom az állam a forgalomba, ezzel gyakorlatilag a kamatlábat csökkenti a pénzkínálat növelésén keresztül. Ugye a kamatláb csökkenése az pedig az IS görbe mentén, ugye ösztönzi a magánberuházást, és a magánberuházások növekedése multiplikátor hatáson keresztül, ugye alfászorosával, növeli a jövedelmet. Itt ugye nincsen kiszorítás, ennek így nincsen értelme. Sőt, ugye egy ilyen esetben, hogyha a monetáris politika sikeresen tudta növelni a jövedelmet, még a költségvetés helyzete javulhat is, ha van jövedelemfüggő adó, hiszen a nagyobb jövedelemből majd több adó folyik be, miközben a kiadási tételek meg változatlanok. Más kérdés, hogy ugye későbbi elemzés tárgya lesz, hogy melyik gazdaságpolitika milyen esetben alkalmazható, milyen esetben hatékony, hiszen látjuk, hogy az elemgörbe eltolódása egy negatív IS mentén növelte a jövedelmet, de sokkal jobban növelte volna, ha az IS görbe laposabb lenne, és sokkal kevésbé növelte volna, ha az IS görbe meredekebb lenne. Az, hogy ezeknek a görbéknek az alakja milyen, csak úgy előre mondom, ez lényegében a modell paramétereitől függ. A valóságban pedig függ ugye K-tól, B-től, A-tól, tehát ezektől az együtthatóktól, amelyek a meredek, sőt alfától, amelynek a meredekséget meghatározzák. Tehát a pénzkereslet kamatérzékenységétől, a beruházások kamatérzékenységétől, a pénzkereslet jövedelem érzékenységétől, vagyis a pénztartási hajlandóságtól, és ugye a fogyasztási határhajlandóságtól, ami az alfát részben meghatározza, valamint az adókulcs nagyságától, ami ugyancsak alfát határozza meg. De erről majd később részletesen benne lesz szó, csak hogy most összeálljon ugye ez a modell. Próbáljuk meg ezt a dolgot, nem törlöm le a fenti képleteket, mert szükség lesz rá. Tehát algebrai úton meghatározni, hogy egy fiskális vagy monetáris impulzus, az hogyan érinti a jövedelmet, mert arra koncentrálunk azért döntően. Úgyhogy az áru és a pénzpiac együttes egyensúlyát vizsgáljuk. Hát nagyon egyszerű dolgunk van, ugye egyszer van nekem egy IS görbém, amelyet most ebben az alakban írok föl, hogy y egyenlő alfászor a mínusz kisászor i. És van egy elem görbén, amelyet abban az alakban írok fel, hogy i egyenlő kászor y plusz l0 mínusz m per p per b. És azt mondom, hogy ezt az i-t helyettesítsük be ide. És rendezzük az egészet y-ra. Tehát ezt a kamatlábat behelyettesítem ide. Akkor ugye azt kapom, hogy y egyenlő alfászor a mínusz alfászor a-szor, és ugye ide beírom ezt a kifejezést. K-szor y plusz L0 mínusz M per P per B. Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy L0 egyenlő nulla. Általában ezt szoktuk a számítási feladatokban is feltételezni, annak érdekében, hogy egyszerűbb legyen a számolás. Nem befolyásolja a dolgot, de hát lehet megadni. Tehát tegyük fel, hogy ez nulla. Akkor ugye itt csak annyi marad, hogy k-szor y minusz m per p per b. Meg minél jobban le akarom egyszerűsíteni, hogy világos legyen. Akkor az y-os tagot, mivel y-ra akarom rendezni, ez alfászor a-szor k-sz per b szer y, azt áthozom ide. Tehát azt kapom, hogy y, ugye itt mínusz volt, akkor plusz alfászor a-szor k per b, szorozva y, az egyenlő alfászor a plusz, ugye alfászor a per b, szorozva m per p-vel. Ugye azért lesz plusz, mert mínusz, mínusz az plusz. Itt folytatom, mert nem mindenki látja itt alul ettől a... Itt, ha kiemelem y-t, ugye az azt jelenti, hogy átosztok 1 plusz alfászor a-szor k per b-vel. És akkor azt kapom, hogy y egyenlő, ugye ha itt ezzel átosztok, akkor azt kapom, hogy alfa per 1 plusz alfászor a-szor k per b. Szorozva a-val. Plusz, ugye itt ezt az a per b-t, ezt kiemelem, és csak az alfát osztom el ugyanezzel, ugye 1 plusz alfászor a-szor k per b. Szorozva m per p-vel. Látható, hogy ugye ez a kifejezés, ez csak annyiban különbözik ettől, hogy meg van szorozva a per b-vel. Összességében ezt elnevezem bétának, és a per b-szer bétát, azt meg gammának. És akkor azt kapom, hogy bétászor a plusz gammászor m per p. Ez már így elég egyszerű alak. Próbáljuk meg értelmezni, hogy ezek mit jelentenek. Ugye ezek itt az autonóm tételek, amelyek lineáris összefüggésben állnak a jövedelemmel. Tehát béta az lényegében azt mutatja meg, hogyha ebben változás áll be, hogyan változik a jövedelem. Ez a fiskális politika multiplikátora. Tehát béta az a fiskális politika multiplikátora, amely normális esetben, tehát ha az elemgörbe és ijesgörbe normálisan viselkedik, akkor biztos, hogy kisebb, mint alfa, a már megismert multiplikátor, Ugye azért, mert alfa esetében azt feltételeztük, hogy nem változik a kamatláb. Itt viszont, mivel behelyettesítettük ugye a pénzpiaci egyenletet, így az ISLM együttes egyensúlyát vizsgáltuk, tehát béta változó kamatláb mellett mutatja az áru és a pénzpiac egyensúlyának változását, tehát az autonóm tételekben bekövetkező változás hogyan hat a jövedelemre. Gyakorlatilag ugye azt mondhatjuk, az önök könyvében vagy füzetében még megvan, hogy bétászor delta G az egyenlő ugye az Y0 vesző, vagy mivel jelöltem, nem emlékszem pontosan. Vagy Y0 Y1. És ugye az alfászor delta G pedig volt az Y0 Y1 vesző távolság. Tehát ugye ez a kiszorítás is beleszámítva mutatja, tehát ez kisebb hatással bír, ez pedig ugye amikor nem lenne kiszorítás, változatlan kamatláb melletti jövedelemváltozást mutatná. A monetáris politika pedig látható, hogy e szerint a gamma változó szerint. Ha P változatlan és M-et növelem, akkor ugye M per P arányosan változik, Y ennek megfelelően változik, ez a monetáris politika multiplikátora. Fölhívnám a figyelmet, hogy ugye itt a makroökonomiában majd találkoznak mindenféle multiplikátorokkal. Sorolom, mi az, ami eddig volt. Ugye volt az egyszerű kiadási multiplikátor, az alfa, pontosabban annak két változata, egy, amikor nulla volt a jövedelem függő adó, ugye ez az 1/1 - székalap, és egy pedig, amikor bekapcsoltuk a jövedelem függő adót, ott van a képlet, 1/1 - székalap x 1 - z. Most belépett két új multiplikátor, a béta, ami kicsit az alfára emlékeztet, de biztos, hogy kisebb alfánál, normális esetben, jól viselkedő ISLM görbék esetén, ugyanis a kamatláb mozgását is, vagyis a kiszorít, ennek megfelelő kiszorítást is tartalmazza. Valamint bejött a monetáris politika multiplikátora, amiről eddig még nem is volt szó, mert ugye azt még nem változtattuk, a pénzmennyiséget. És hát lesz még majd még egy multiplikátor, az az úgynevezett pénzmultiplikátor lesz, ami meg a pénzmennyiség és a jegybank pénzállomány viszonyát fogja szabályozni, az a pénzkínálat bemutatásánál lesz majd levezetve. Itt gyakorlatilag ez még nem lényeges, mivel elegendő, hogyha magát, az M-et változtatjuk, a pénzmennyiséget változtatjuk. Na most, ez tehát az ISLM modell, ami egy keynesiánus modell. Foglaljuk össze, most ezt leveszem, feladatot majd gyakorlaton fognak ezzel kapcsolatban megoldani, és az EH-ban is szerepelhet ilyen, hogy mi az, amit eddig tudunk ilyenkor ZH előtt, nem árt, hogyha az ember ezt összefoglalja. A keynesiánus és a neoklasszikus modellről. Tehát a klasszikus vagy neoklasszikus modell ugye a klasszikus modellben a munkapiacnak kiemelt szerepe van. A munkapiac az meghatározza ugye N csillagot, és N csillag pedig az árupiac számára megadja a jövedelmet, amely ugye mindig a potenciális jövedelem. Ezért az árupiacon a kamatláb az, ami meghatározódik. A jövedelem már adott. A jövedelem már adott. A pénzpiacon pedig amely független az árupiactól és a munkapiactól, később majd látni fogják, ezt nevezik klasszikus dihotómiának. A pénzpiac el van szigetelve, nem kapcsolódik közvetlenül. A pénzpiacon pedig meghatározódik az árszínvonal. A keynesiánus modellben ugye a munkapiac szóval gyakorlatilag kialakul egy foglalkoztatás, de ez az árupiacról jön, tehát fordított az összefüggés, ugye látjuk, azért, mert az árupiacon meghatározódik a jövedelem, és a kamatláb, mégpedig most már úgy, hogy ebbe ugye a pénzpiac is beleszól, tehát itt az áru- és pénzpiac azt jeleztem itt, hogy a jövedelmet és a kamatlábat az áru- és a pénzpiac együttes egyensúlya alakítja ki. És ugye, ha a jövedelem adott, az a termelési függvényen keresztül meghatározza a foglalkoztatást is. Ugye az árupiaci kereslet dönti el, hogy mekkora lesz a vállalati szektor kereslete munkaerő iránt. Tehát ugye ez nem N csillag, hanem ez egyszerűen egy konkrét N a foglalkoztatás. Ugye ez egyúttal azt is jelenti, hogy itt mindig egy egyensúlyi reálbérről van szó, itt pedig gyakorlatilag valamekkora reálbérről, hiszen a nominálbér rögzített, és ugye, ha a nominálbér rögzített, akkor lényegében az árszínvonal fogja meghatározni a reálbért. Itt még ez nem teljes, mert az árszínvonal meghatározása, igen. Ja, kétszer írtam árupiacot, de pénzpiac, elnézést. Csodálkoztam, hogy mit nem értenek. Elnézést. Tehát ugye itt gyakorlatilag központi helyet foglal el az ISLM modell. Na most van nekem itt egy feladatom, de már erre nem igen lesz idő, hogy ezt én bemutassam, és úgy is van több ilyen feladata általam kiadott mintazéhákban, amit majd megnézhetnek. Arra hívnám föl még egyszer a figyelmet, hogy ugye amikor ilyen ISLM modellben gondolkodunk, akkor gyakorlatilag már változó kamatláb mellett vizsgálódunk. Tehát ami az árupiac önálló vizsgálatánál még ugye adott volt. És egy-két ismeretlen segyenletrendszert kell megoldani. Gyakorlaton majd gondolom, hogy mindenütt visszatérnek rá. Köszönöm szépen a figyelmet!